Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Új tanulmány jelent meg a Hunren BTK Archeogenomikai Intézet vezetésével a Science Advances folyóiratban a népvándorláskori Kárpát-medence átfogó genetikai kutatásáról. Itt van velünk Gerber Dániel, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézet tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Mi volt a kutatás prekoncepciója?
Prekoncepciója nem volt, kezdeti elképzelések voltak arról, hogy mit és hogyan szerettünk volna vizsgálni. Még nagyjából 2018-ban, tehát nem 7 évvel ezelőtt indult meg a kutatás. Először Zalavár lelőhelynek a csontanyagának a mintázásával indult, és az első kérdések között az szerepelt, hogy van-e helyi továbbélés. Zalavár ugyanis egy nagyon fontos hatalmi központ volt a zavarkornak a végén, 9. században. Csak aztán, ahogy bővültek a kutatási kérdések, úgy bővültek a lelőhelyek is, és végül majdnem 300 genetikai mintát sikerült a Dunántúl különböző pontjairól szerezni, és ezeket a mintákat aztán együtt vizsgáltuk korábban már publikált genomi adatokkal szerte Magyarország területéről, és ezekből vontuk aztán végül le a következtetéseinket. Olyan értelemben nem volt prekoncepciónk, vagy ez mondjuk egy nagyon rossz szó erre, de ilyen előelképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk látni, hogy igazából az volt a fő kérdés, hogy mi az, amit látunk. Tehát itt van előttünk egy korábban nem látott hatalmas adatsor, milyen népesedési folyamatokat lehet vizsgálni. Gyakorlatilag az időszámításunk szerinti első évezrednek a második felében, és mindezt természetesen összevetve történeti régészeti adatokkal.
Azt írják a tájékoztatójukban, hogy a kutatók a mintavételt térben és időben kibővítve végül összesen 296 emberi maradványt gyűjtöttek össze, igen, 300-at mondott, tehát ez majdnem annyi, a 7.-11. századi dunántúli temetőkből. A mintasort egy az Urálon túli területről származó, a korai magyarokhoz köthető lelettel is kiegészítették. A kutatás igazolta, hogy a magyarok előtt több évszázadon keresztül az avar kaganátus volt jelen a térségben?
Különösebben nem kellett ezt igazolni, tehát ez történeti forrásokból, meg régészeti adatokból tudjuk, hogy az avarkaganátus foglalt itt helyet. Biológiai értelemben az avarkaganátus elitje, ők is egy keletről származó csoport volt, természetesen az ő nyomaikat is megtaláltuk a Dunántúlon, mint ahogy az Alföldön, meg a Dunatisza közén egyébként őket viszonylag nagy számban meg is lehet találni.
Bár az archeogenetikai kutatások már feltárták a Kárpát-medencét 250 éven át uraló avarok belső ázsiai származású vezető rétegének eredetét, idézem ezt is a tájékoztatójukból, új kutatási kérdésekként merültek fel az avarok és a helyi népességek közötti kapcsolatok, az avarok és a honfoglaló magyarok viszonya, valamint leszármazottaik tovább élése a 9.-10. században. A kutatásukból kiderül, hogy a honfoglaló magyarok és az avarok között milyen viszony lehetett még a honfoglalás előtt?
Igen, abszolút nagyon jó, nagyon nagy számú mintasoron keresztül, illetve nagyon precíz, nagyon jó módszertanon keresztül most már nagyon világosan látjuk azt, hogy ez a két népcsoport hogyan kapcsolódott, pontosabban hogyan nem kapcsolódott egymáshoz. Látszik az, hogy bár mind a kettő egy keletről érkező népesség, vagy legalábbis egy részük keletről érkező népesség, ez a két keleti forrás forrás az igazából nem különösebben fedhet át egymással, illetve itt a Kárpát-medencében sem néz ki úgy, mintha különösebben az egyik következne a másikból. Egyszerűen két nagyon jól genetikai értelemben, két nagyon jól elszeparált keleti eredetű közösséget látunk. A korábbi, a zavarokhoz köthető keleti eredetű népességnek volt egy olyan jellegzetessége, hogy nem nagyon akartak keveredni a helyi Kárpát-medencei népességgel, hiába éltek itt több száz éven keresztül. Persze nagyon minimális keveredés volt, ezt egyébként egy másik publikációban, ami tavaly tavasszal jelent meg, ott ilyen 20%-ra becsülték, nagyjából mi hivatalos becsülést nem végeztünk, de nagyjából én is ilyen számra gondolnék. És ez a keleti népesség, akik nem különösebben keveredtek a helyiekkel,
de ez mit jelent?
Biológiai értelemben eltűntek a honfoglalás idejére. A honfoglaló magyarok, akik meg keletről beérkeztek, az ő jellegzetességük az volt, hogy láthatóan nagyon hamar elkezdtek beolvadni, bekeveredni a helyi, itt talált európai alapnépességbe. Tehát voltak éppen az a két nagyon nagy különbség a két népcsoport között, mondjuk ilyen szociális struktúrát vagy keveredési mintázatot tekintve.
Vagyis, hogy az avarok azok nem akartak senkivel sem összeállni, és a magyarok meg hajlandóak voltak arra, hogy az itteni népességgel házasságot kössenek, stb.
Gyakorlatilag erről van szó, igen.
Van-e arra tudományos bizonyíték, hogy a 10. századi honfoglalás előtt már voltak a Kárpát-medencében magyarok?
Van, találtunk erre is bizonyítékot. Zalaváról került elő egy olyan egyén, aki genetikailag abszolút az Urálvidékhez köthető, tehát hogy a honfoglalók által behozott genetikai komponensnek a jellegzetességeit mutatta. Na most ezt az egyént sikerült néhány évtizeddel a 895-96-os honfoglalás elé keltezni, mármint ugye az ő temetkezését, és akkor ebből jött az a következtetés, vagy pontosabban az a hipotézis megerősítés, hogy Kárpát-medencében, legalábbis a nyugati területekkel már a honfoglalás megelőzően feltehetően katonai zsoldosok láthattak el mindenféle munkákat, jelenhettek meg ezeken a területeken, feltehetően akkor még csak elszórva persze.
Tehát ők lettek a magyarok előőrsei, akik feltérképezték, hogy egyáltalán érdemes-e idejönni, vagy mi volt, vagy mi lehetett a feladatuk? Tudunk-e erről valamit? Akár történeti bizonyítékokból.
Hát erről jó lenne egy régészt, vagy egy történészt megkérdezni, hogy pontosan milyen feladatai lehettek, vagy mi lehetett az oka annak, hogy ezek az egyének megjelentek. Én úgy tudom, hogy ő a karolinkori katonai kíséretnek, ez az egyének itt mi találtunk, a karolinkori katonai kíséretnek egy zsoldosa lehetett. Igazából ennyi. Tehát ugye én biológusként ennél többet nem tudok ehhez a kérdéshez hozzáfűzni. Sajnos.
Igen, de azt írják, hogy az Urálon túli területről származik ez az illető, akik a korai magyarokhoz köthető.
Igen, tehát genetikailag ő egyébként uráli magyarokhoz, feltétlenül magyarokhoz köthető biológiailag.
És ez hogy került az önök tudomására, vagy kik kutattak ott, akik ezt megtalálták, ezt a leletet?
Ez ugyanúgy ott volt a mintasorban, ahogy az összes többi mintánk, tehát hogy ugye mondtam, hogy majdnem 300 minta, tehát 296 volt, azt hiszem most így hirtelen fejből.
Annyi? 296, igen.
Igen, mintát megnéztünk genetikailag, és az egyik ez volt. Tehát, hogy természetesen számítottunk arra, hogy honfoglaló genetikájú emberek, ez egy eléggé hülyén hangzik, de hogy olyan egyének, akik a honfoglaló magyarokhoz köthetőek, mondjuk genetikai értelemben, tehát hogy Urálvidékéről származhatnak biológiailag például, ilyen egyénekre természetesen számítottunk, hiszen egészen a 11. századig el volt tolva a mintavétel. Itt az volt a meglepő, hogy erről az egyéről, mondom, biológiai mutatta a szemét, erről az egyéről kiderült, hogy a honfoglalás megelőző sírba keltezhető. Tehát itt ennyi volt a... Tehát nem volt különösebben... Szóval nem kerestünk direktbe ilyen egyéneket, nem is nagyon lehet talán. Tehát ez az egyén is olyan volt, hogy gyakorlatilag egy sima csontváz, talán egy kés, mint hogyha lett volna mellette egy és talán ennyi volt az összes ír melléklete. Tehát önmagában nem látszott rajta feltétlenül, hogy ő mondjuk különlegesebb lenne. Ez csak így a kutatás során kiderült, hogy ő mégiscsak különleges ebben az értelmében.
Tudunk-e arról valamit, hogy nézhettünk ki mi magyarok a 9.-10. század környékén, mi, akik az Urál vidékéről jöttünk?
Nem tudom, hogy értelmezem ezt a tehát hogy hogyan néztünk ki.
Tehát, hogy úgy néztünk-e ki, mint a mongolok most, vagy úgy néztünk-e ki, mint a magyarok most?
Hát a magyarok most igazából európaiak. Tehát, hogy ennél biztos, hogy keletebbinek nézhettünk ki. Hát igazából, bár eltelt azóta több mint 1000 év, azért gondolom, vagy gyanítom azt, hogyha most mondjuk kimegyünk az Urál vidékére, és körbenézünk, hogy ott milyen arcokkal találkozunk, nem hiszem, hogy sokkal másabb lett volna a honfoglaló magyaroknak a kinézete, most biológiailag a kinézete, mint most az Urál környékén élő népeké. Tehát, hogy nem feltétlenül gondolnám, hogy ilyen eszemen nagyon mongol arcú emberek lehettek, de biztos, hogy keletiesebbnek néztek ki, mint az európaiak, de erre, hogy mondjam, szóval, tehát ehhez kellene mondjuk egy, nem tudom, egy olyan tanulmány, ahol arcrekonstrukcióval végigmegyünk az összes honfoglalón, és akkor vonunk egy átlagot. Egyébként erről az egyéről készült arcrekonstrukció, aki Zalavárra el lett ott temetve. El lehet dönteni, hogy mennyire gondoljuk azt egy keleti arcnak.
De hát ön mennyire gondolja a keleti arcnak?
Én annyira gondolom, szerintem keletebbi, mint a Kárpát-medence, de én mondjuk azért egy japánnal nem keverném össze, tehát hogy annál azért nyugatabbinak gondolnám. De ez ilyen szubjektív vélemény.
Milyen tudományos technikákat alkalmaztak a kutatás során? Itt gondolok például a rádióaktív kormeghatározásra, vagy ilyesmire, illetve hogy az mennyire szűkíti be az adott leletnek a korát, ha egy ilyen rádióaktív kormeghatározást végeznek az egyik leleten?
Radiokarbonos kormeghatározás, egyébként született néhány ilyen radiokarbon eredmény is, ebben az időszakban már nem annyira nagyon jól használható, és ez nem azért, mert ne lenne jó tényszerűen a radiokarbon keletkezés ebben az időszakban, hanem mert egyszerűen régészetileg, a régészeti kontextusból sokkal precízebben meg lehet becsülni egyéneknek a korát. Például, ahogy történt ez az alavári egyén esetén is, tehát ott is történt egy radiokarbon keletkezés, de a radiokarbon keletkezés az egy ilyen 100-150 éves szórással mondja meg, hogy egy egyén az melyik időszakba tartozik. Na most ennél ugye precízebb datálásra volt szükség, azt pedig úgy lehetett elvégezni, hogy... És nem biztos, hogy minden aspektusát jól fogom elmondani, mert jó lenne megint csak egy régész mondaná el, aki érte ezt, hogy pontosan ez hogyan nézett ki. De én úgy tudom, hogy ott a Zalavári egyénnek a kormeghatározása az úgy történt, hogy a Zalavár templomnak, az egyik ott épült templomnak a harang öntő formáját, ahogy kivágták a földből, ebbe a vájatba temették be ezt az egyént, és tudják, hogy ezt a vájatot, ezt mikor, történeti forrásokból tudják, hogy ezt a vájatot mikor hozták létre, pontosan tudják adatolni. Illetve azt is lehetett látni, hogy egy olyan kislányt temettek-e fölé az egyén fölé rá, akinél, hogyha jól emlékszem, olyan pénzérme volt, ami egy meghatározott dátumnál régebbi ugye nem lehet, és ez alapján a kettő közé nagyjából egy ilyen 10-20 éves pontossággal be tudták lőni a sírnak a keltezését.
Ami egyébként nagyon jó adat, ugye a 10-20 év ezer év távlatából az egy...
Jó. Tehát tényleg ennél már csak talán az lehetne precízebb, hogyha konkrétan ott lenne az évszám, hogyha azt úgy odaírták volna. De mondjuk, nem tudom én, tehát őskori adatsoroknál, mondjuk 3-4 ezer éves adatsoroknál, ott mondjuk a radiokarban sokkal nagyobb segítség lehet, mert sokkal kevésbé lehet precízen meghatározni ezeket a különböző betemetéseket. Persze ott is látszik mondjuk, hogy egyik következik a másikba, vagy az egyikre rátemettek egy másikat, tehát egy ilyen relatív kronológiát azért ott is föl tudnak állítani. Ennek ellenére sokkal kevesebb az adat, sokkal nagyobb szükség van radiokarbon meghatározásra. Népvándorlás korban ez már amennyire tudom ritkánban szokott előkerülni.
Tudom, hogy nem tartozik ide, csak kíváncsi vagyok, hogy ön tudja, hogy miféle időszámítást használtak akkor a honfoglaló magyarok, mert akkor még nem voltak keresztények, és ezért nem biztos, hogy a Krisztus születése volt az origó.
Hát erről megint csak egy történész vagy régész lenne érdemes megkérdezni, sajnos nem tudom.
Nem tudja. Hányféle tudomány képviselői vettek részt az önök kutatásában?
Darabra.
Nem darabra, hanem hányféle tudomány.
Történészek, molekuláris biológusok, bioinformatikus, én is bioinformatikus vagyok egyébként, sőt még a Wigner Kutatóközpontból egy kutató is részt vett a kutatásban, úgyhogy eléggé interdisziplináris volt az egész kutatás.
Voltak-e meglepetések a kutatás során, amelyeket még csak nem is feltételeztek a kutatás előtt?
Hát ez az alavári egyén, ő olyan értelemben meglepő volt, hogy persze volt egy ilyen feltétel, volt már ilyen hipotézis, hogy korábban megjelentek ilyen egyének Kárpát-medencei területeken, azért egy nagy meglepetés volt őt megtalálni. Az, amikor ilyen hatalmas nagy adatsorról láttuk először azt, hogy a biológiai hálózata hogyan alakul a zavaroknak és a honfoglalóknak, illetve a Kárpát-medencei egyéneknek az bizonyos értelemben, tehát hogy mondjam, olyan értelemben nagyon-nagyon-nagyon váratlan dolog, amivel találkoztunk, nekem annyira igazából nem jut eszembe, de igazából minden aspektus a kutatásnak bizonyos értelemben egy katartikus élmény volt, vagy tehát hogy egy ilyen nagy talán még érzelmi reakciót is bizonyos esetekben kiváltott, hogy na végre, úristen, akkor ez itt látszik, hogy akkor mondjuk ez a hálózat, ez hogyan működik egymással, hogy hogyan vannak egymással az egyének, amikor különböző számok kértek, például kiszámoltuk ugye azt, hogy a honfoglalóknak és a zavaroknak az aránya milyen lehetett a Kárpát-medencei népességhez képest. Az se volt úgy egy meglepő szám, mert igazából az eddigi elképzelésekkel összevágott az eredmény. Mégis egy ilyen jó érzés, vagy fantasztikus érzés volt az, hogy na akkor végre itt van számszerűsítve, itt van egy tólik szám, amin belül most már lehet mozogni. Tehát, hogy inkább ilyen inkább ilyen élményekkel volt tele. Úgy, ami teljesen váratlanul érintett minket, biztos, hogy volt olyan kutató, akit váratlanul érintettek bizonyos eredmények. Én nem emlékszem rá, hogy különösebben váratlanul érintett volna.
A zalavári leletből lehet-e arra következtetni, hogy mennyien lehettek az honfoglaló magyaroknak az előörsei? Tehát hányan jöhettek előttük, hogy körülnézzenek, hova érdemes letelepedni, hol érdemes hont foglalni?
Nem, igazából ez teljesen egy szubjektív találgatás lenne, abból bármit is levonni. Amikor biológiailag megbecsüljük egy adott népességnek, egy populációt, biológiai értelemben populációnak a lélekszám, relatív lélekszámát, akkor voltak éppen a genetikai változatosság alapján tudjuk megtenni, tehát minél változatosabb genetikailag egy adott csoport, annál nagyobb a lélekszáma. Most, hogy nagyon, nagyon leegyszerűsítsem ezt a kérdést.
Tehát sokkal több korpuszra lenne szükség magyarul.
Hát, de akkor se lenne jó, mert akkor sem az előörsnek a mintaszámát lehetne meghatározni, vagy előörsnek a számát lehetne meghatározni vele, hanem a teljes honfoglalókét, ugyanúgy, akikből ők kiszakadva elindultak nyugatra. Tehát, hogy akik aztán különböző okokból kiváltak ebből a populációból, az ő számukat nem különösebben lehet így önmagában megbecsülni. Akkor meg lehetne becsülni, hogyha mondjuk majdnem mindenki, vagy mondjuk a legtöbb ilyen egyén úgy megy át mondjuk európai területekre, hogy ott házasodik, gyermekeket nemz, és mondjuk egy 2-3-4 generációval később megnézzük, hogy az ő leszármazotték milyen arányba képviseltetik magukat, akkor abból már lehetne egy becsülést végezni, így önmagában, hogy csak most egy-két ilyen egyén találtunk ott, ez lehetetlen.
Az önök eredményei módosítják-e a történelmi következtetéseket, amelyek a kor szemléletére vonatkoznak? Például keveredtek-e a honfoglaló magyarok a már itt élő avarokkal, vagy elűzték őket?
Keveredni biztos, hogy nem keveredtek velük. Azt lehet látni, hogy a zavar kaganátus végével maradt itt néhány olyan egyén, akinek felmenői között voltak keleti avarok. De szó szerint egy-két ilyen egyén találtunk csak, tehát hogy abszolút nem tömegesen fordulnak elő. Azt lehet látni, hogy az avarok biológiailag már nem voltak jelen a Kárpát-medencében, mire a honfoglalók megérkeztek. Tehát ilyen értelemben keveredés biztos, hogy nem történt közöttük. Az, hogy a honfoglalók üzték ki, hát ez meg már a spekuláció témaköre, tehát hogy én biológusként annyit tudok ezzel a kérdéssel kapcsolatban elmondani, hogy nem voltak biológiailag jelen addigra, mire a honfoglalók itt voltak. Az, hogy emögött már milyen történelmi események húzódhatnak meg, hogy kihaltak, mire idejöttek, elmenekültek, elűzték őket, csak szimplán nem akartak tovább szaporolni, erre én már nem fogok tudni sajnos választ adni.
Igen, de hát ezt tudjuk, hogy akik itt voltak, azok szlávok voltak, és a Szvatopluk szláv fejedelemtől vásárolta meg Árpád vezér egy fehér lóért ezt a területet. Legalábbis a mondákban ez szerepel, vagy ez van.
Igen.
Jó, ezt csak viccből mondtam a végére, de hát, hogy ezeket nagyon nehéz igazolni. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Gerber Dániel, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézetének tudományos munkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Utópia.
Vajon képesek-e az állatok elvonatkoztatni? Képesek valaminek a hiányáról gondolkozni? Egy nemzetközi kutatócsoport friss eredményei azt sugallják, hogy az állatok képesek a hiányt leképezni az elméjükben. Az eLife folyóiratban nemrégiben publikált tanulmányban kísérleti adatokkal támasztják alá, hogy a 8 napos csirkék képesek valaminek a hiányát számon tartani. Ez a felfedezés azt a lehetőséget is felveti, hogy a gerinces fajok alapvető kognitív repertoárjának a része, hogy valaminek a hiányát reprezentálni tudják. A tanulmány vezető szerzője Szabó Eszter, a CEU Fejlődésdirektani Kutatóközpontjának a munkatársa, akit az utópiában is üdvözölhetek. Kezdi csókolom, jó napot kívánok!
Üdvözlöm mindenkinek, jó napot!
Miért éppen a csirkét választották a kísérlethez?
A csirke nagyon jó választás volt, ugyanis engem elsősorban az érdekel általában, hogy milyen képességek azok, amik vele születettek. Tehát amit nem az történik, hogy ugye megszületünk és megtanuljuk a környezetünktől vagy másoktól, hanem hogy mi az a képesség, ami már bennünk van születésünktől fogva, mindenféle külső hatás nélkül. És ugye a csibék kikelnek a tojásból, megszáradnak pár óra alatt, és akkor ezután már tudnak enni, tudnak jönni, menni, keresik a fajtársaikat, tehát tökéletesen alkalmasak arra, hogy részt vegyenek bizonyos feladatokban, amit mi kitalálunk. Ugyanakkor nincsen semmiféle tapasztalatuk a külvilágról, csak az, amit mi kontrollálunk, amit mi megmutatunk nekik, és ezért nagyon jó alanyok ők.
Mi volt egyébként a kísérlet lényege?
A lényege az, ugye, ahogy ön is mondta, hogy valaminek a hiányát néztük, hogy azt teszteltük, hogy azt értik-e, vagy azt számon tartják-e. Ugyanis ugye legtöbbször, amikor ilyen fogalmakat, vagy gondolatokat, hát időzőjelbe gondolatokat keresünk, akkor ugye sokszor ilyen tárgyi jelenlétről van szó. Tehát valami, ami mondjuk a szemünknek, vagy olyasmi, amit mondjuk kézzel hozzáférhető, de hogy vannak azok az absztrakt gondolatok, amiknek ugye nincsen semmiféle ilyen tárgyi kivetülése a világban, hanem kizárólag absztrakciók a fejünkben, és hogy a hiány emiatt volt érdekes számunkra, és azt néztük meg, hogy a csibék egy számukra nagyon fontos tárgyról hogyan gondolkodnak. Azt már tudjuk régebb óta, hogy azt tudják, hogy ha valami van, emlékeznek rá, arra is emlékeznek, hogy hány darab van, hogy hol van, de hogy most azt néztük meg, hogy ha valamiből nincsen, ha valamiről tudják, hogy ott biztos, hogy nincs, vagy 0 darab van, arról is van egyfajta elvárásuk, és ez úgy nézett ki, hogy ezt a fontos tárgyat elrejtettük egy paravan mögé, és a paravan mögé aztán kivezettük a szoba egy másik részére, tehát láthatták, hogy már nincsen a paravan mögött semmi, vagy 0 darab tárgy van mögötte, és amikor ezt a paravánt leeresztettük, akkor mégis hát mágikusan megjelent ugyanaz a tárgy, amit oda rejtettünk. Tehát, hogyha volt elvárásuk azzal kapcsolatban, hogy nincs ott semmi, akkor kaptunk kellett valamiféle jelet arra vonatkozóak, hogy ők meglepődtek, vagy valamiféle zavart észleltek.
És
kaptunk is, mégpedig egy ilyen balszem preferenciát, tehát hogy inkább a balszemükkel nézték ezt a mágikusan előkerülő tárgyat. Ez azért furcsa, mert ugye jobb és balszemet másra tudnak használni a csibék, ugye ez az embereknél is ugye sokszor előkerül az, hogy lateralizált az agyunk, tehát hogy mondjuk egyik másik féltekének más feladatai is lehetnek, ez így van a csibéknél is, és azt figyelték meg korábban, hogy a balszemükkel sokszor nézik azokat a tárgyakat, amik újak, amik szokatlanak, amikkel még nem találkoztak. És ugye ez azért furcsa, mert az a tárgy, ami előkerült mágikusan, ez az a legfontosabb tárgy volt számukra, az, amivel hát születésüktől fogva együtt voltak. Tehát, hogy egy ilyen imprintelt tárgy volt ez, tehát, hogy amit vártunk volna, az biztos, hogy nem a balszem. És ebből arra következtettünk, hogy akkor ők igenis, hogy érzékelték, hogy itt valami furcsaság történt, megszegtük az ő elvárásaikat azzal kapcsolatban, hogy minek kéne ott lennie a paraván mögött.
Azt írják az ismertetőjükben, hogy ez az első olyan kutatás állatokkal, ami a hiány reprezentációját mindenféle előzetes tanítás nélkül nagyon korai életkorban kimutatta. Vagyis ez genetikailag meghatározott, hogy egy csirke mindenfajta emlék hiányában is képes keresni valamit, amivel még az életében sohasem találkozott?
Hát igen, az biztos, hogy ez genetikailag meghatározott, és így születtünk, de hogy nem is az, hogy valamit, amivel még nem találkozott, hanem hogy van egyfajta, hát azt nem mondanám, hogy egy ilyen, tehát hogy nem annyira, nem olyasmi, mint a mi szavaink, de hogy mindenképpen valami olyan fogalom, ami nem tárgyakhoz köthető, tehát valami olyasmi, amit mi azzal fejeznénk ki, hogy nincsen, vagy hogy 0 darab, hogy van egy ilyen vele született képességük, igen. Ugye korábban, ja, bocsánat, tessék.
Nem, csak folytatni akartam, ami a eLife folyóiratban megjelent, hogy ebben a tanulmányban kísérleti adatokkal is alátámasztják, hogy a 8 napos csirkék képesek valaminek a hiányát számon tartani, és ez a felfedezés azt a lehetőséget is felveti, hogy a gerinces fajok alapvető kognitív repertoárjának a része, hogy valaminek a hiányát reprezentálni tudják, vagyis azt lehet ma elmondani, hogy a 8-7-es csirkék gondolkodnak?
Igen, ezek ráadásul 8 naposak, és igen, vannak gondolatai, de ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy ilyen belső monológot, ugye. Azért nehéz így emberként gondolkodni egyrészt az állatok gondolatairól is, meg mondjuk azokról a babákról, akiknek még nincsen nyelvi képességük, vagy hát még nem beszélnek. Azért is nehéz erről gondolkodni, mert ugye nem szavakkal, de hogy vannak ilyen fogalmi készletek, amikkel beleszületünk. És nem csak az ember gyerekeknél van ez, hanem igenis a csirke gyerekeknél, vagy a csibiknél is így van ez, hogy bizonyos ilyen gondolat, sémák is, meg olyan eszközök, mentális eszközök, amik segítik őket a boldogulásban. És azért meglepő ez a hiány, mert hogy ezt nagyon absztraktnak gondolják, meg nagyon absztrakt szavakkal is szoktuk leírni, és még sokszor a felnőtteknek sem olyan egyszerű erről gondolkodni, tehát hogy ezért volt meglepő ez az eredmény.
Az ismertetőben azt is írják, hogy a kutatás eredménye felveti azt a lehetőséget, hogy a háttérben álló képességek már jelen lehetnek a gerinces törzsben, és ezekből eredhetnek olyan elvontabb emberi fogalmak is, mint a semmi vagy a nulla. Most arra kérem, hogy ezt a mondatot kicsit részletesebben magyarázza el.
Igen. Ugye mi emberek gondolkodunk arról, hogy nulla, van egy ilyen furcsa számunk, ami egyébként egész késő jelent meg így a kultúrtörténet során, tehát ez is arra utal, hogy nem olyan egyszerű, vagy tudjuk azt mondani, hogy semmi, vagy tudunk gondolkodni a vákumról, ugye, ami pont arról szól, hogy nincsen valahol semmi sem, de hogy rendben van, hogy ezekhez szavakat tudunk társítani, meg hogy megtanuljuk, mondjuk a gyerekek is képesek ennek a jelentését megtanulni idővel, de aztán felmerül a kérdés, hogy rendben, de hol van ennek az eredete, milyen nem verbális, vagy nem szószerű gondolatokhoz tudjuk ezeket így hozzátársítani, vagy hogy honnan eredhetnek, és mi ezeket kerestük ugye a csirkében, hogy van-e valami hasonló, hát ilyen mentális eszköz a csibik számára is, mint számunkra. És az, hogy megtaláltuk ezt a pozitív eredményt a csibéknél, arra utal, hogy már gerinceseknél, madaraknál, és akkor valószínűleg ugye az emlősöknél is van egyfajta vele született hasonló ilyen fogalmi eszköz, amire aztán később mi tudunk építkezni. Tehát mondjuk, hogyha egy gyerek megszületik, és akkor elkezdi megtanulni azoknak a szavaknak a jelentését, hogy nincsen, hogy semmi, hogy nulla, akkor valószínűleg hasonló ilyen fogalomra tud, hát ilyen nem verbális fogalomra tud támaszkodni, mint amit ezek a csibik is használtak.
Logikailag megfelel az, hogy az egyre bonyolultabb élőlények, tehát a csirkéktől fölfelé egyre komolyabb, elvontabb fogalmakkal születnek?
Igen, valószínűleg egyre több és egyre rugalmasabb. Ugye, amit szoktak mondani az emberekkel kapcsolatban, sokszor nem egy ilyen mennyiségi, hogy akkor most hány fogalmunk van, persze nyilván több szavunk és fogalmunk van, mint mondjuk akár egy kutyának, vagy akár egy gorillának, de hogy ami mondjuk előre haladunk, és egyre fejlettebb vagy okosabb állatokról beszélünk, általában azt lehet mondani, hogy egyre rugalmasabbak ezek a gondolatok. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy a csibiknél most mi találtunk egy ilyen nincsen vagy hiány fogalmat, de lehetséges, mondjuk ezt most nem teszteltük ebben a kutatásban, de lehet, hogy csak egy helyzetben tudják használni mondjuk szociális társaknak a követésére. Lehetséges, hogy mondjuk, hogyha más ilyen idegen, furcsa tárgyakat használtam volna, akkor lehetséges, hogy nem követték volna. És akkor az embernél meg ugye bármire tudjuk használni, tényleg a semmit, tehát a nem létező dolgoktól kezdve mindenféle dolgot, tehát az unikornist is el tudom képzelni, azt is el tudom, azt a mondatot is értem, hogy unikornisok nincsenek, tehát hogy az embereknél meg már olyan szintű szabadság van minden ilyen fogalommal is, a vele születettekkel is, ami mondjuk az állatoknál, nyilván csirkéknél még nem lehet megtalálni hasonlót.
Csecsemőkön nem lehet ilyenfajta kutatást végezni? Tehát ezt orvos etikailag engedik, vagy ezt nem szabad?
Van, babákkal is van, és dolgozom is babákkal. Ugye én elsősorban hát ilyen nyelvi fejlődést néztem, hogy ezeket a szavakat, mint például, hogy a nincsen, azt hogyan tanulják meg, de vannak például olyan kutatások babákkal, ahol egyszerűen jeleneteket mutatnak nekik, így évén keresztül, mondjuk azt, hogy ilyen bemegy a cica a dobozba, és akkor bemegy még egy cica, és akkor tudják-e, hogy mondjuk akkor a két cicának kell lenni abban a dobozban, és mondjuk, hogyha azt mutatjuk, hogy csak egy cica van, akkor meglepődnek-e, és tovább nézik-e. Úgyhogy van babákkal is, ezek általában nagyon ilyen, hát ilyen barátságos, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy általában az emberek gondolkodnak az ilyen pszichológiai kutatásokról, ezek tényleg ilyen szórakoztató jelenetek, vagy szórakoztató események a babáknak.
És a babák, akik még nem tanultak beszélni, tehát egy-két hetesek vagy hónaposak, azok elvileg elvont fogalmakat is ismernek, igaz, nem tudják megfogalmazni, hogy mi az a szeretet, vagy mi az a semmi, vagy mi az a apa, vagy mi az a kutya, vagy nem, amikkel találkozik, de hogy valamilyen szinten tisztában van vele, és ezt majd a nyelvtanulás teszi a megfelelő helyre, nem?
Igen, ez ugye már nagyon régóta a kérdés, hogy akkor a babák úgy születnek-e, hogy ilyen tiszta fehér lap, és minden csak a külvilágtól tanulnak meg, vagy pedig úgy, hogy már önfogalmakkal együtt. Hát ugye nagy viták vannak erről így a tudományos körökben, de hogy azért sok mindenről kiderül, hogy igenis van ilyen vele született alapja. Például, amit így jobban ismerek így a számossággal kapcsolatban, hogy tudják a babák, hogy akkor hány darab van, egy, kettő, háromról van valami fogalmuk, és nyilván az, amíg elérkeznek odáig, hogy már ugye a számsort így elismétlik, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, az még egy szakasz, és hogy ezeket így össze is kapcsolják a helyes jelentéssel, az még egészen az óvodás korukig eltart. De hogy igen, van egyfajta ilyen alap, amire aztán tudnak építkezni, és ami segíti őket abban, ami lehetővé teszi azt, hogy ezeket a szavakat így értelmezzék. És valójában szavak nélkül nem is tudnák esetleg mondjuk azt hát így felfogni, vagy nem tudnák így... Igen, tehát nem tudnák azt követni, hogy mondjuk mi az, hogy öt.
Ebből ugye az is következik az önök kutatásából, hogy már a születés előtt is létezik egyfajta elvont gondolkodásnak lehet nevezni, nevezzük gondolkodásnak genetikailag, ami genetikai alapú.
Hát valami, nyilván ahogy össze vagyunk rakva, ez genetikailag meghatározott, és hogy lennie kell valamilyen alapnak, ami minket így, tehát nyilván, hogyha úgy születnének a csibik is, most egy nagyon egyszerű példát mondok, ugye azt mindenki tudja, hogy a libák meg a kacsák kapcsán, hogy mondjuk ha megszületnek, akkor az első mozgótárgyat követik. Ez egy ilyen vele született ösztön, és hogy nyilván, hogyha nem lenne hasonló vele született segítség, akár ilyen egyszerű ösztön, vagy akár ezek az ilyen gondolati sének, vagy ilyen gondolati eszközök, akkor sokkal kiszolgáltatottabbak lennének, mondjuk akár a csibék is, de az ember gyerekek is a külvilágnak nehezebben alkalmazkodnának.
Azt írják a kísérletről ebben a tájékoztató anyagban, hogy 4 kísérletet folytattak le a Trentói Egyetemen, 8 napos csibéknek olyan helyzeteket mutattak be, amelyekben egy számukra fontos bevésődött tárgy, amit a tojásból kikelve legelőször megláttak, jelenléte vagy hiánya volt várható. Mi volt egyébként ez a tárgy?
Ez egyébként egy ilyen piros színű műanyag tárgy volt, amit Damilon, ilyen nagyon vékony Damilon függőzkedett. És hogy ez volt az a tárgy, amivel együtt voltak születésüktől fogva.
A kutatók összehasonlították a csibék reakcióit ezeknek a helyzeteknek a várható vagy meglepő kimeneteleire, azaz megmérték, hogy milyen hosszan nézték ezeket az eseményeket, és melyik szemüket használták inkább az egyes esetekben. Mármint, hogy önök ezt megfigyelték.
Igen, utána felvettük videóra, és aztán kódoltuk, hogy melyik jobbra, vagy pedig balra nézze a csőrük.
Miért volt fontos, hogy a csirkék melyik szemüket használják erre?
Hát ugye nagyon nehéz olyan viselkedési formákat találni, amiből következtethetünk arra, hogy ők meglepődtek. Tehát mi azokra azt vettük számba, hogy miből tudnánk arra következtetni, hogy ők meglepődtek. És ebből volt az egyik ilyen korábbi dokumentált ilyen leírásan a szemhasználatnak, hogy a jobb és a bal szemüket hogyan használják különböző helyzetekben, és ahogy mondtam korábban, a bal szemet általában arra használják, hogy új, szokatlan tárgyakat megvizsgáljanak. Tehát, hogyha mondjuk egy vadi új villogó lámpát betennék, akkor valószínűleg a bal szemüket használnák, és ezért mi ezt meg tudtuk mérni, hogy akkor a bal szemet használja, vagy nem. Hogyha meglepődik, akkor azt vártuk, hogy azt használják, hogyha meg nem lepődnek meg, akkor meg nem vártunk hasonló különbséget.
Tehát az is elképzelhető, a bal szemükkel segített és létrehozott kép az az agy más helyén realizálódik, mint a jobb szemében, jobb szemével látott kép?
Hát egy bizonyos fokon már kereszteződnek, de hogy viszonylag későn, tehát hogy náluk sokkal erősebben érződik ez a lateralizáció, tehát az, hogy a különböző agyféltekéhez hogyan jut el a szemből az információ, tehát akkor a bal szemből inkább a jobb féltekébe, hangsúlyosabban, főleg a fiatal csirkéknél.
Nem tudom, hogy mennyire okosak ezek a párnapos, négy-öt napos csirkék, de bizonyára vannak primitívebb élőlények is, mint a csirkék a Földön.
Igen.
Melyik az a legprimitívebb élőlény, amellyel még ezt a kísérletet el lehetne végezni?
Jó kérdés. Ami meglepő talán, hogy sokat kutatnak méhekkel ilyen mentális feladatokat, tehát hasonlókat, mint mondjuk mi is, csak mondjuk más kérdés, hogy mondjuk értik-e azt, hogy több és kevesebb, vagy az, hogy ugyanaz, vagy különböző. A méhek azért érdekesek, mert így a rovarvilágon belül azért eléggé összetett, vagy érzetett idegrendszerük van, és hát így viszonylagosan nagy agyuk már a többi ilyen rovarhoz képest, és hogy ők is elég... Hát a maga nemében elég sokszor ilyen intelligens feladatokat, intelligensen viselkednek különböző feladatokban. Úgyhogy talán a méhek, így a legextrémebb is tudnám említeni.
Aha, tehát hogy a méheket érdemes lenne még így megfigyelni, de azokat nehezebb lenne irányítani, mint a kis csirkéket.
Igen,
mert egyrészt sípnek, másrészt nem biztos, hogy odafordulnak, ahová szeretnék, hogy forduljanak.
Sokszor azt szokták használni, hogy mondjuk ilyen cukros oldatot használnak, és akkor azt ugye szeretik a méhek, és mondjuk beteszik őket egy ilyen Y-alakú ilyen labirintusszerűbe, és akkor megnézik, hogy jobbra vagy balra mennek-e. És mondjuk meg lehet egy ilyen egyszerű példát mondok, hogy a jobb oldali Y-ágban mondjuk piros szín van, a bal oldaliban kék, és akkor hogy meg lehet-e tanítani, hogy mindig a kékben van a cukros víz. Tehát mondjuk ez egy ilyen nagyon egyszerű módszer arra, hogy valamiféle tanulás vizsgáljon méheknél.
És meg lehet tanítani őket, hogy mindig a kékben van a cukros?
Meg, abszolút, igen. Bizony, igen.
És elképzelhető, hogy az önök csirke kísérlete választ ad egy sor olyan kérdésre, amit a csecsemőknek a agyával kapcsolatban nem tudunk?
Az biztos, hogy sok kérdést felvet ez, hogy ilyen eredményt kaptunk a babákkal kapcsolatban, és egyrészt, hogy a babáknál sem mutatták még ki azt, hogy így a hiányról gondolkodnának. Másrészt azt kell mondjam, hogy azt, hogy valami nincsen, valami hiányzik, valami semmi, az nehezen illeszthető be azokba a mostani elméletekbe, ami általában leírja ezeket a beleszületett képességeket. Tehát mondjuk persze van egy olyan mentális eszköz a fejünkben, amivel tudunk gondolkodni ilyen a fizikai törvényekről, ilyen alapvető, hogy mondjuk két tárgy nem megy át egymáson, vagy hogy a nagyobb tárgy nem tud elbújni a kisebb tárgy mögött, tehát vannak ilyen alapvető fizikai törvények, amiket már tudunk születéstől fogva, és hogy van erre egy eszközünk, meg van sok más eszközünk a számosságra, a szociális világ leírására, de hogy ez a semmi, úgy tűnik, hogy egyszerűen nem nagyon illik bele egyikbe sem, és hogy arra felé lehet elindulni, hogy akkor megnézni azt, hogy jó, tudjuk azt, hogy semmi, vagy gondolkodunk szavak nélkül is a semmiről, de hogy hogyan? Hogy néz ki ez az agyban például?
Igen, hát az ember is egy furcsa figura e tekintetben, mert hogy nem kell ahhoz semmit sem tudni, hogy a pénz hiányát azonnal észrevegye.
Igen, de ez általában arról, hogy a pénzt várjuk.
Még egy kérdésem lenne, még pedig az, hogy mi a következő lépésük? Milyen állatokkal szeretnék folytatni ezt a kutatást, ha egyáltalán ezt szeretnék folytatni?
Hát én most elsősorban a gyerekek érdekelnek ebben a tekintetben, hogy akkor csecsemőknél hogyan néz ki. Illetve csirkéknél még az lehet érdekes, hogy ahogy mondtam is, megnézni, hogy mennyire rugalmas ez a fajta tudásuk, hogy mondjuk egy másik helyzetben, amikor nem egy ilyen fontos tárgy van, hanem mondjuk élelemről van szó, vagy hogy nem is tudom, valami teljesen érdektelen tárgyról számukra, akkor is követik-e azt, hogy valahol nincsen valami, vagy pedig ez egy ilyen specifikus helyzet, ami arra vonatkozik, hogy egy szociális társ, egy számukra nagyon fontos társnak a helyét követik.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szabó Eszter, a CEU Fejlődés Lélektani Kutatóközpontjának a munkatársa volt az Utópiában. Köszönöm szépen még egyszer az interjút, és viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.